el helyünket, testvéreim, az áldás vételéig maradjunk helyükön. Keressük meg és énekeljük az 512. dicséretünket, annak az első három versét. Az 512. dicséretünk első verse így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, ezt a mai vasárnapot. Köszönjük, hogy úgy állhatunk eléd, hogy tiszta szívvel szeretnénk visszatekinteni és megemlékezni magyarságunknak, nemzeti ünnepünknek nagyjaira, hogy azt látva, azt felelevenítve, hadd tanuljunk, és hadd tudjunk úgy hálás szívvel köszönetet mondani nekik és neked, hogy azt, amit ránk bíztál a jelenvaló világban, a mikorunkban, azt mi tudjuk úgy építeni, ahogy eleink tették. Szeretnénk most ezen a vasárnapon külön is megköszönni neked iskolánkat, hogy fiatalokat, gyermekek életét, lelkét, családok sorsát bíztad ránk, és mi szolgálhatunk hű sáfárként neked, hogy tudjunk egy gyermekek életébe maradandót, sőt, örökkévalót építeni. Szeretnénk kérni ezért a mostani Isten tiszteletért, annak minden részéért, az ige hirdetésért, a műsorért, hogy téged szolgáljon, a rólad szóljon, és lelkünket építse. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, és légy közöttünk Jézus ígérete szerint. Amen. Kedves testvéreim, az élő Istennek üzenetét olvasom két helyről a Bibliából, Mózes második könyvének 16. részéből, a 11. verssel kezdődő és a 15. verssel bezáródó igeszakaszból, majd a Máté evangélium a 15. részének 8. versét. És szól az Úr Mózesnek mondván, hallottam Izrael fiainak zúgolódását, szólj nékik így, este húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. És nőn, hogy este fűrjek jöttek, és ellepték a tábort, reggelre pedig harmadszállás nőn a tábor körül. Mikor pedig a harmadszállás megszűnt, ímé a pusztának homokján apró gömbölyegek voltak, olyanok, mint a dara a földön. Amint meglátták azt Izrael fiai, mondának egymásnak, mán ez, mert nem tudják, mi az. Mózes pedig mondta nékik, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott néktek, eledelül. És a Máté evangélium a 15. részének 8. versében így szól hozzánk az Isten. Ez a nép szájával közelít hozzám, és ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet, iskolánk 7. osztályát, szülőket, gyerekeket, ezen a család Isten tiszteletem, ahol látszódik is nem titkolt szándékunk, hogy szeretnénk megemlékezni, előre tekinteni március 15-ére nemzeti ünnepünkre. Éppen ezért ezzel a mai Isten tiszteleten arról szeretnék bizonyságot tenni, amely azt gondolom, hogy érdekes lesz, és talán lelkünket, gondolatainkat építeni fogja, hogy hogyan kell tekinteni nem csak a 48-49-es nemzeti ünnepünkre, nemzeti ünnepeinkre, hanem keresztény ünnepeinkre is, hogyan válhat egy ünnep valóban ünnepé szívünkben és lelkünkben. Hiszen nem sokára mindannyian tudjuk, feltűzzük az intézményekre, a házakra a nemzeti színű zászlót, a gyerekeken már most is kokárda van, és mindenki elindul az ünneplésre. De világosan tudjuk mindannyian, hogy egy ünnep nem attól lesz ünnep, hogy piros betűvel van írva bele a naptárba. Attól még nem lesz ünnep, se nemzeti, se keresztény. Attól lesz ünnep egy ünnep, ha az emberek lelkében, a mi lelkünkben valami üzenetet hordoz, valami üzenetet elevenít fel, és olyan dolgok felé indít el bennünket motiválva, hogy az, ami előttünk áll, ami a ránk bízott jövendő, azt építeni tudjuk, szolgálni tudjuk hűséggel. Kedves testvéreim, március 15-e egy különleges ünnep, hiszen sokan sokféleképpen magyarázzák. A történészek a történelem szemüvegén keresztül értékelik. A politikusok érdekeik és a politikai aktualitások szerint értelmezik. Én ma arra hívlak benneteket, és szeretném ezt nagyon hangsúlyosan aláhúzni, hogy mint teológus, mint keresztény emberek, nézzük meg, hogy március 15-e teológiailag, az Isten igéjétől elindulva és megközelítve, mit üzen és milyen üzenetet hordoz. Az ünnepek, testvéreim, azért vannak, hogy vissza tudjunk tekinteni, emlékezni tudjunk, és tudjunk tanulni azoknak üzenetéből. Az ünneplő tömegnek tehát a definíció szerint kell megfogalmaznom azt, hogy mi a dolga, vissza kell tekintenie, hálát kell adni azért, amit kapott, meg kell köszönnie azt, amit merített belőle, nem szabad, hogy feledékeny legyen, és végezetül pedig hittel azt kell építenie, amiért eleink az életüket adták. Hát ez nagyon szép, nagyon kerek, de tudjuk, hogy ez nem ilyen egyszerű. Éppen ezért kell az Isten igéje szerint megmérnünk, hogyan ünnepeljük ezt az ünnepet. Engedjétek meg, hogy március 15-e kapcsán egy olyan dolgot hadd mondjak most meg veletek, ami előttem is nemrég lett, azt gondolom tisztává. Nagyon sokszor éltük már át, mindegy, hogy milyen izmusban éltünk, melyik korban, hogy ez a március 15-e megosztja a társadalmat. Megosztja a társadalmunkat. És éppen ennek az az oka, hogy gyakorlatilag alapdolgokat állítottak szembe, amiket soha nem lett volna szabad. Mondok három ilyen dolgot. Az első, a magyarságot a kereszténységgel, a kereszténységet a magyarsággal, a kereszténységet és a politikát. A politikát és a kereszténységet. Figyeljétek meg, hogy az elmúlt 20-25 év rendszerváltás óta eltelt időszakunkban ezek mindig visszatérő motivumok voltak. Ugye mondok egy-két példát. Hányszor hallottam én is keresztény gyülekezetekbe, aki keresztény, az nem politizál. Aki politikus, az nem lehet keresztény. Aki keresztény, az nem magyar. A magyar, az alapvetően nem lehet keresztény. Nagyon röviden, hadd foglaljam össze, nagyon sokat kéne erről beszélni. De hadd foglaljam össze azt, amit én megértettem. Ez az én megértésem, el lehet fogadni, el lehet feledni. A politika eredetileg, testvéreim, a görög polisz szóból ered. És szó szerint azt jelenti a város dolgaival való foglalkozás. A kereszténység azt jelenti, Antiókiában nevezték először keresztényeket keresztényeknek. Jézus Krisztus követői. És már a kettőnél feltűnik, hogy nem ellentétes fogalom, mert mind a kettő közösséget épít. Az egyik építi a rábízott város dolgait, a másik építi Krisztus egyházát. Tehát a kettő nem ellentéte egymásnak, hanem két kiegészítő eleme. És ehhez jön a harmadik. Figyeljétek meg a magyar történelmet. A magyar történelem nagyjai és 48-49 kapcsán különösen is elmondhatjuk ezt. Nem a maguk malmára hajtották a vizet, hanem építeni akartak egy hitre, kereszténységre, magyarságra épülő országot. És ezért készek voltak, ha kellett az életüket adni. Tehát nekünk, és szeretném felszólítani a lelkünket erre, figyeljétek, hogy milyen csodát adott az Isten. Adott egy hitet, kereszténység. Adott nekünk egy nemzetet, magyarság. Ha ez a kettő az ember életében él, nem teheti meg a harmadikat, hogy ne foglalkozzon a rábízott település, a rábízott család, a rábízott gyülekezet, a rábízott nemzet életével. Tehát nem ellentétes fogalmak, hanem fogalmazzuk így, és merjük így kimondani, az a három pillér, amire a jövendő hídját lehet építeni. Milyen különös dolog ez? Ennek fényében nézzük meg ezt az igét, amit felolvastam, hiszen ez az ige rámutat arra negatív értelemben, de ebből lehet majd pozitív végkifejlet, hogy milyen az, amikor egy nép, egy nemzet, egy ember hálátlanná lesz, felejteni kezd, és hitetlenné válik. A felolvasott Mózes ige arról szól, testvéreim, hogy a nép fellázott, Mózes is Isten ellen. Így szól az Isten Mózeshez. Hallottam Izrael fiainak zúgolódását. A történet előzményeiről sokat beszéltünk már, de nagyon röviden hadd elevenítsen fel. Az egyiptomi szabadulás után vagyunk, és összességében egy időben is el tudjuk képzelni, pár hónap telt el azután, hogy Mózes először fogta Áronnal együtt a botját, bemegy a fáraóhoz, és azt mondja, engedd el az én népem. Mert kint a Sínai hegy mellett a pusztában egy égő csipkebokorból megszólalt az Isten, és ezt mondta nekem. Egy pár hónap telik el, és a pár hónap szinte felfordít mindent. Elképesztő gyorsan elkezdnek pörögni az események, mint 48-49-ben. Először a fáraó ellenáll. Azt mondja, nem engedem el. Isten jön, és azt mondja Mózesnek, menj vissza újra, és mondd meg, mi fog történni. És jön a 10 csapás, jön a Páska ünnepe, jön a szabadulás. Annyi a különbség az akkoriak meg a mostaniak között, mi közöttünk, hogy ők szemtanúk voltak. Tehát látták a tízcsapást, átélték. Látták, hogy Mózes leteszi a botját a tenger mellé, és a víz ketté válik. Olyan csodákat élnek át, amelyek mögött ott kéne, hogy legyen valami különös tudat, bizonyosság és érzés. Nem szeretnék belemenni, nem szeretném a gyerekek türelmét rabolni, meg a tiéteket sem. De gondoljátok végig a magyar történelem analógiáját. Hány olyan dolgot élt át ez a nemzet, ahol ott kell, hogy legyen az a tudat, az a bizonyosság, hogy ez az Isten megtartó erőként kitörölhetetlenül munkálkodik az életünkben. Mégis mi történt? Testvéreim, egy különös dolog, és sajnos semmi nem új a nap alatt. Látták, átélték. De Mózes 5 könyvében, és most végignéztem, testvéreim, egyetlen egy helyen nem szerepel, hogy megállt volna a nép, és annyit mondott volna Mózesnek és Illésnek, Mózesnek és az Istennek. Köszönöm szépen, Uram. Egyetlen egy helyen. Egyetlen egy helyen nem olvassuk azt, hogy megálltak volna, és azt mondják, építsünk oltárt. Ezzel szemben mit olvasunk? Aranyborjút emelnek, mert Mózes késik. Ezzel szemben mit olvasunk? Fellázadnak, mert nincsen ennivaló. Döbbenetes dolog, mikor lázad az ember? Mikor éhes? Miért nem lázadnak most a népek? Mert jóléti társadalom van. Nem éhes. A végletekig eljutnak. Megkérdőjelezik a szabadság fontosságát. Az mindegy, hogy Egyiptomban több évszázadik rabszolgák voltak. Hogy nem gyakorolhatták a vallásukat. Hogy ékoppon élték végig az életüket. Hogy meggyalázták őket. Hogy az asszonyaikat elvették. Hogy a fiaikat megölték. Már elfeledték. Nem véletlenül, hogy Ézsaiás azt mondja egy pár évezred múlva. Ezt olvastam föl alapigeként. Ez a nép szájával közelít hozzám, de szívével távol van tőle. És eltelik újra egy pár évezred, és Jézus a hegyi beszédben ugyanezt mondja. Ez a nép szájával közelít hozzám, ajkával tisztel, de szívével távol van tőle. Mondjátok meg 2018-ban, mi a különbség? Kedves testvéreim, március 15-e annak az alkalma, hogy az ember megállva ne csak a kokárdát tűzze ki, ne csak elénekelje a himnuszt, hanem megköszönje azt, amit Isten adott eleinken keresztül. Mert annak gyümölcseként ülünk most itt, nem csak idősek, hanem fiatalok is. És viszik tovább azt, amit tőlünk átvesznek. A második, amit már részben érintettem, az így szól, feledékenység. Testvéreim, előre bocsátom, és direkt szeretném ezt aláhúzni, hogy a hálátlanság és a feledékenység édes testvérek, kéz a kézben járnak. Nem lehet külön választani őket. Amikor a nép több évszázados egyiptomi rabságból kiszabadul, akkor először óriási euforikus hangulat van. Így olvassuk a Szentírásban, táncolva mennek kifele. Örülnek, boldogok. Itt a szabadság. Itt az új jövendő. Isten megadta, meghallgatta az imádságunkat. Igen ám, de jönnek a hétköznapok. Mondom, egy hónap alig telt el. Tudjátok, olyan félelmetes dolog, nem? Tehát forradalmat könnyű csinálni. Lázítani könnyű, valamiért lelkesedni pillanatok alatt lehet. De kitartóan építeni. Hűségesen megállni. Fölépíteni egy jövendőt. Úgy, hogy magamból, az életemből, a rám bízott erőmből, javaimból áldozni valamiért. Ha végigolvassátok Mózes 5 könyvét, gyakorlatilag elképesztő, ugyanaz történik, mint manapság. A nép egy dologgal törődött. Van kettő ember, az egyik Mózes, a másik Áron. Ez a harmadik, ez az Isten, ott időnként felhőoszlopban, meg tűzoszlopban megjelenik. Az ő dolguk legyen ennivaló és innivaló. Ennyi érdekli. Föllázadnak Isten ellen, és azt mondják, nincs kenyér és nincs hús. Nem tudják, hogy Isten már egy nappal előtte végig gondolta. Lesz manna, és lesz fűrj. Milyen az ember? Kihirdeti Mózes. Ott a manna a földön, menjetek ki, szedjétek össze. De csak annyit vigyetek a sátatokba, amit aznap megesztek. Mit csinál a nép? Telehordja a sátrat. A manna elpusztul. Mi történik? Ennek ellenére föllázadnak megint Isten ellen, mert az új cél, ami távoli cél, amiért áldozni kell, amiért tenni kell, az nem a mi dolgunk. Az Mózesé, Ároné, meg ezért a megfoghatatlan, sokszor dühös Istené. Figyeljétek meg, hogy 1848-49-ben mi történik. Gondoljunk Kossuthra, Széchenyire, Petőfire, az aradi vértanukra. És ezért mondtam az elején, ezért szeretnék visszautalni, ez, hogy magyarság, hogy kereszténység és politika, ez nem szétválasztható, különálló egység. Figyeljétek meg, Kossuth mit csinál? Oda teszi a hazaoltalára azt, ami az övé. És nem érdekli, ki Habsburg párti, vagy nem Habsburg párti. És azt mondja, nekem van egy tudásom, van egy kormányzói képességem, és itt van, a tiétek. Mit csinál Széchenyi? Ugyanezt. Ráadásul még anyagilag is nagy áldozatot hoz. Oda teszi a pénzét, a tudását, az életét egy közösségért. Föltette az oltárra, a tiétek. Petőfi mit csinál? Leteszi a tollát, és azt mondja, ez az én talentumom. Ezzel szolgálok. Ugye a kereszténység azt hirdeti, Jézus példázata után joggal, hogy mindenkinek megvan a három, vagy nem tudja hány talentuma. És mindegy, hogy mi a talentumod, hogy három, öt vagy egy. Egy a bűn. Ha elásod, és nem használod a közösségért. Mit csináltak az aradiak? Az életüket adták. Kedves testvéreim, eszembe jutott Márai Sándornak a Mennyből az Angyal című verse. Igaz, hogy 56-ra írta. De hogy mennyire nincs új a nap alatt, és mennyire nem értik az emberek, hogy valóban ilyen nagy dolog a szabadság. Csak egy verszakot hadd idézzek. Nem érti ezt az a sok ember, mi árat itt meg, mint a tenger. Miért remegtek világrendek, egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt. Kitett itt csontból, húsból törvényt. És kérdik, egyre többen kérdik. Hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Igen. És a imádságban, cselekedetben, tenni akarsz a holnapért, a rád bízottakért, a te városodért, családodért, akkor fizesd meg ezt az árat. Tedd oda az oltárra azt, amit te kaptál a közösségért. És végül pedig, ha valaki hálátlan, ha valaki feledékeny, az hitetlenné lesz. Mit is jelent ez a hitetlenség? Kedves testvéreim, nem kell nagy dologra gondolni. Nagyon egyszerűt. Nem bíztak Istenben. A bizalom a hitetlenség előszobája. Hívták ők segítségül, szájukkal tisztelnek engem. Ó Istenem, segíts! Hol van az Isten? Mikor nyúl bele a történelembe az Isten? Hogy lehetek én ilyen szerencsétlen? De szívükkel távol maradtak tőle. A nép azért várt hitetlené testvéreim, mert hálátlanul felejtett, és nem cselekedett. Nem tette meg azt, amit kellett volna. Egy dolgot kellett volna tenniük. Bízni Istenben, nem csak a szájukkal, hanem az életükkel. Isten megadta a szabadságot. Isten megadta a lehetőséget. Megteremtette a közeget. Tudjátok, szinte szomorúan mosolygok akkor, amikor kezdik mondani újra meg újra, hogy európai kereszténységben megerőtlenül. Hát tessék már, ne haragudjatok, de tényleg, az Európa bármelyik országába kimentek az utcára. Mit láttok? Templomokat, keresztény hagyományt, gyökereket. Miért vált hitetlenné ez a nép? Mert szájából tisztelt, szívével távol volt, ezért hálátlan és feledékeny. Mi az, ami megtarthatja ezt a világot? Kedves testvéreim, ez egy nagyon nagy kérdés a 21. században. Egyetlen egy dolog. Isten hűsége az ő ígéretéhez. Azért részleteztem az elején ennyire ezt a történetet, hogy lássátok. Ők sem voltak hűségesek, viszont Isten az maradt. Ők sem voltak kitartóak, de Isten az maradt. És hadd mondjam el nektek most, hogy húsvétra készülünk. Gondoljátok végig, Jézus Krisztus nem ugyanezt éli át? Bőjben vagyunk. Mondjátok meg az 5000 ember közül, aki kenyeret evett Jézustól, hány maradt ott a kereszt alatt? Az a rengeteg ember, akit meggyógyított, oda ment egy is azt mondani, hogy köszönöm? A tanítványok, akik 3 éven át éltek vele együtt, egy sem mondta, köszönöm Uram. Isten ezernyi jelét adja az ő hűség. És akkor válik igazi ünnepé március 15-e is, mint ahogy minden más keresztény ünnep is, nemzeti ünnep is. Ha az ember felfedezi az életébe, történelmébe Isten hűségét, és azt a szeretetet, amiért még mindig megtartja ezt a világot. Jézus Krisztus golgotai keresztje után végképp ne legyen senkiben olyan hiú ábránt, hogy az ember változni fog. Nem fog változni. Egy dolog változtathat rajta. Az Istenbe vetett hit és bizalom. Hogy valaki egyszer megérti, úgy, mint a 48-as hősök, amin van, amit kaptam, nem magamért, nem azért, mert nagyszerű gyerek vagyok, hanem azért kaptam, hogy föltegyem egy közösség oltárára, Isten dicsőségére. Azt gondolom, ez a nemzeti ünnep ezért fontos. megértsük, elhiggyük, megköszönjük azt a sok mindent, amit Isten adott nekünk rajtuk keresztül. Adja meg az élő Isten, hogy szívünkben, életünkben ez valóság legyen, ne csak egy hangulat, ne csak egy érzés, hanem élet legyen. Imádkozzunk. Szeretnék megköszönni neked, Urunk, mindazt, amit kaptunk, hogy van nekünk otthonunk, van életünk, van családunk, van nemzetünk, és van egy olyan csodálatos Istenünk, akinek mindegy milyen kor, milyen izmus, él és uralkodik, akkor is hűséges marad az ígéretéhez. Köszönjük, hogy olyan örökkévaló értékeket társz elénk, amelyet máshol nem találhatunk meg soha. Köszönjük azokat az embereket, akik példaként előttünk megélték azt, hogyha kellett a haza oltárán, feláldozták életüket, mert megértették elrendelt utukat, megértették azt, hogy a te életed ugyanúgy, mint ahogy az övék, áldozat volt másokért, szeretetből, önfeladásból. Segíts nekünk a magunk helyén, a magunk városába, a magunk családjába úgy megélni a mi dolgainkat, hogy tudjunk tenni azért a közösségért, amelyet te elhoztál és megjelenítettél nekünk Isten országaként. Jöjj és szentelj meg bennünket, mint gyülekezetet, mint iskolát, mint települést, hogy ez valóság lehessen az életünkbe. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és munkálkodsz bennünk, érettünk. Amen. Néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig fogadjuk szeretettel a 7. osztály ünnepi műsorát.